Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Istenünket a 19. Zsoltár első versének éneklésével. A Zsoltár vers így kezdődik: az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszunk egy részletében. Ézsaiás próféta könyve 29. fejezetének olvasom a 17-től 24-ig terjedő verseit. Isten igéje ezen a helyen így szól hozzánk. Egy kis idő múlva Libánon termőföldé lesz, és a termőföld erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, és a vakok szemei is látni fognak. A homály és sötétség elmúltával. Az alázatosak egyre inkább örvendeznek az Úrban, és a szegény emberek vígadnak Izrael szentjében. Mert vége lesz a kegyetlennek, elpusztul a csúfolódó, és kiirtatnak minden gonoszságra vetemedők, akik vétkesnek ítélik az embert egy szóért, és tört vetnek annak, aki megfeddi őket a kapuban, és családdul elferdítik az igazak jogát. Ezért így szól Jákob házáról az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, és nem sápad el többé az arca, ha látni fogja gyermekeit, kezem munkáját közöttük, megszentelik nevemet, megszentelik Jákob szentjét, és félik Izrael istenét. Mert a tévejgő lelkűek megismerik az értelmet, és akik zúgolódnak, tanulságot tanulnak. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Dicsőség legyen neked örökké való, teremtett szép világodért, melybe minket, embereket helyeztél. A teremtett világ gazdagságában, a csillagok végtelen sokaságában, a hideg földből előbújó hóvilágban, az állatok pompázatos sokaságában és tarkaságában teremtő kezed gazdagságát látjuk. Köszönjük, hogy bennünket, embereket mindezek fölé helyeztél. Még azt is megengedted nekünk, hogy megismerjünk téged, és veled kapcsolatban legyünk. Elmondtad, hogy ki vagy nekünk, és mit akarsz tőlünk. Ebben van méltóságunk, és ember voltunk igazi szépsége. Köszönjük, hogy az Isten tisztelet szépségét is ez adja. Nem a díszek, nem a szobrok és falfestmények, hanem a nevedben összesereglett gyülekezet, amely szavadat hallani óhajtja. Ne engedj el üresen bennünket, szólj egy szót, és meggyógyulunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott igeszakaszban. Ézsaiás próféta könyve 29. fejezetének 22. és 23. versében eképpen. Ezért így szól Jákob házáról az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, és nem sápad el többé az arca. Ha látni fogja gyermekeit, kezem munkáját közöttük, megszentelik nevemet, megszentelik Jákob szentjét, és félik Izrael Istenét. Kedves testvéreim, a proféciák mindig nehéz történelmi időkben hangzottak el, amikor az Isten népét vagy külső fenyegetettség veszélyeztette, vagy belső lelki megerőtlenedés és elhajlás veszélye uralkodott el rajta. Mivel nincs ige szakaszunkban egyértelmű idő meghatározva, hogy mikor hangozhatott el ez a profécia, így nem lehet tudni pontosan azt sem, hogy milyen körülmények között mondta el Ézsaiás. A Szentírás magyarázói emiatt nincsenek teljességgel egységes állásponton, hogy milyen körülmények között hallgathatták Ézsaiásnak ezt a beszédét. Ezért ebben most mi sem bocsátkozunk bele, hogy a lehetséges időpontokról a Szentírás tudománynak milyen érvei vagy éppen ellenérvei vannak. Az elhangzás időpontjánál számunkra itt most sokkal fontosabb az, hogy mit mondott Isten. Abban azonban egységes a vélemény, hogy egy nagy reménység dokumentumával van dolgunk, amikor Ézsaiás könyve 29. fejezetének ezeket a verseit olvassuk. Az emberek azért panaszkodtak, mert a Föld nem teremte meg, amire szükségük lett volna ahhoz, hogy boldogulni tudjanak, és egyáltalán, hogy jól tudjanak lakni. Olyanokhoz szólt, akik szűkölködtek, akik elveszítették korábbi biztonságukat, olyanokhoz szólt, akik elnyomatásban voltak, és emiatt az elnyomóik, a hatalommal bírók kigúnyolták őket. Olyan emberekhez szólt, akik félrevezetettek voltak, akiknek jogbiztonságot kellett volna biztosítani, akik az élet több területén bizonytalanságban voltak. Félrevezették őket éppen azok, akiknek a jogbiztonságot kellett volna biztosítani. E szomorú körülmény ábrázolása azonban sajátos biblikus szemlélettel történik. Akárha Ézsaiás korára gondolunk, akárha későbbi korokra, amelyekben a profécia elhangozhatott. Amiről itt szó van, mindig megtörtént. És mindig megtörténhet ma is, mindig, amíg csak ember él a földön. Már csak egy kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, mondta a próféta az egyik versben. A Libánon hegységet Ézsaiás próféta korában erdők borították, cédrusfák leginkább. Ahol azonban a Libánonon nem erdő volt, hanem termőföld, az közmondásosan rendkívül gazdag termőerejű föld volt. Gyümölcsösök voltak benne, szőlősligetek, minthogyha az Édennek egy darabja lett volna ott. Mai igényben az ígéret arra vonatkozik, hogy a jövendőben minden ugyanolyan bőven termő lesz majd, mint amilyen akkor Ézsaiás korában a Libánonon nem erdővel borított területekre jellemző volt. A Szentírás magyarázói ezt az imént idézett mondatot kérdésként értelmezik. Mégpedig úgy, avagy már nem csak egy kevés idő van-e hátra, és a Libánon kerté válik. A magyar fordításban kijelentő mondat van, de a Szentírás magyarázók inkább arra hajlanak, hogy ez a mondat kérdés formájában hangzott el. Azt jelenti, ember, tarts ki, már csak egy kevés idő, semmilyen körülmények között fel ne add. Fontos, hogy ebben az ígéretben nem ember veszi kézbe a nagy változásokat, és nem ember viszi azokat végbe, hanem Isten. Mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet, mondta a próféta. Isten hisz a jövendőkben, a mi jövendőnkben is, nehéz időkben is. Ez biztatást és komoly vigasztalást jelentett a próféta hallgatósága számára. Gyermekekről, ezzel jövendőről és egy jó irány felé átformálódott életről szól. Isten keze munkájának látásáról és az ebből következő erkölcsi tisztulásról, melyben Isten nevét szentnek vallják majd. Isten e világ gyógyulását munkálja. Ebben a rövid mondatban lehetne összefoglalni ennek a néhány bibliai versnek a tartalmát. Isten e világ gyógyulását munkálja. És mivel ez így van, először is termékenyé és egészségessé akarja tenni ezt a világot. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és sötétség után. Vannak, akik lelki értelemben fogják fel ezt az ígéretet, akik lelki vakságra és lelki értelemben vett sükettségre gondolnak, úgy, hogy akik eddig Isten dolgai iránt teljesen érzéketlenek voltak, azok majd, hogyha Isten ezt az időt nem sokára elhozza, belső látással és egyfajta a hit belső hallásával rendelkeznek majd. Lehet ezt véleményem szerint egészen szó szerint is érteni. Akik lelkileg érzéketlenek, talán előnyben vannak azokkal szemben, akik ténylegesen nem látnak és nem hallanak, mert abból meg lehet térni. De a testi nyomorúságból megtérni az sokkal nehezebb és néha lehetetlen. Én nagyon hiszek abban, hogy amikor Isten minden ígérete beteljesedik majd, ott nem lesz halláskárosult ember, és nem lesznek vakok. Ott nem lesz terhelő testi nyomorúság, ott nem lesz szenvedés. Mind meggyógyulunk majd ebből a nyomorúságunkból. Isten nagyságos tettei megszüntetik ezt az akadályt is, mennyivel inkább azt, amikor valaki belső megkeményedése miatt nem akarja látni az életében Isten munkálkodó kezét. Isten nem csak testi értelemben vett hallást és látást ad meg, hanem belső látást és belső hallást is. Az Illés történetek egyikében olvasunk egy nagyon szép mondatot, hogy Isten a halk és szelíd szóban volt jelen. Halk és szelíd szó. Az eredeti szöveg hangtalan hangot jelent. Ez nem értelmetlen beszéd, hogy hangtalan hang, hanem amikor valakiben egy belső hang által Isten valamit szeretne elmélyíteni, valamit szeretne a lelkére helyezni, amit a világ külső zaja semmiféle decibelben kifejezhető mértékkel nem tud közvetíteni, de valahol a lélek mélyén megfogalmazódik egy nagy igazság, hogy Isten, amit mondott, az igaz, és arra rá lehet építeni az életünket egy adott helyzetben, és lehet látni a további lépést is, mert ez a hangtalan hang azt is megmutatja nekünk. Érzékenyek leszünk ilyenkor egy belső hangra és egy belső látásra. Létezik belső látás is. Ézsaiás próféta beszél erről a könyvében, amikor az Isten népe sokrétű szenvedéseinek az okát fürkézi. Érdekes módon nem adja meg a konkrét választ rá, hogy miért van ez. Mert hogy a szenvedés annyiféle ahányan vagyunk, ahány ember él a földön, nem lehet kategóriákba szorítani, hanem mindannyiunkét úgy kell értelmezni és komolyan venni, ahogyan az a másik önmagát abban a helyzetben értelmezi. De mégis az egyik fejezetben azt a választ adja Ézsaiás próféta az Isten népe szenvedéseinek okára, hogy lelke szenvedése által látni fog. Itt nem színek, nem formák látásáról van szó, nem az apró betűknek a látásáról van szó, hanem egy életfelfogásról, hogy az életemet egy másfajta nézőpont szerint szemlélem. Talán nem úgy, mint eddig, hanem egy-egy pillanatra, mint egy Isten látásával. Isten tehát döntő változásokat visz végbe a világban. Mai igénk erről szól. A Libánon erdői csodálatos termőföldé változnak. A terméketlen termővé lesz. A kietlen, gazdagon viruló gyümölcsös kerté. Megszűnik az a szükség, amelynek számos megjelenési formája miatt ma is, talán közöttünk is, sok ember szenved. Amikor embereknek nincs mit enni, vagy szűkös körülmények között élnek, vagy kimozdultak, kibillentek a megszokott biztonságukból. Hamis az a hozzáállás, kedves testvéreim, hogy a világ mindenestől fogva rossz. Semmivel sem romlottabb ez a világ, mint maga az ember. Isten szereti ezt a világot, szereti azért, mert ő teremtette, és egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért Isten elvégezte magában, hogy világunk és benne mi emberek nem maradunk mindvégiglen elesett állapotunkban. Jézus Krisztusért új eget és új földet várhatunk. Isten újjáteremtő munkájának előrehozott jele, hogyha a dolgaink már most kezdenek kirajzolódni, és jó irányba mozdulnak el. Ha a világ általunk egészségesebb lehet, ha emberi kapcsolataink kisimulnak, ha környezetünk fagyott levegője melegséggel, megértéssel telik meg, a világ hozzánk legközelebb eső darabját szebbé tudjuk formálni, az már Isten eljövendő idejének, mint egy az előcsarnoka. Mer hinni abban, hogy ami elromlott, az rendbe jöhet, hogy ami elveszett, amit elengedtél, az hátha Isten vissza akarja adni még. Isten tehát ennek a világnak a gyógyulását munkálja. Ezért azt láttuk most először, termékenyé és egészségessé akarja ezt a világot tenni. Másodszor azt is láthatjuk, hogy szabaddá és igazságossá szeretné formálni. A próféta szegényekről beszél. Az ószövetségi próféták mindig különös érzékenységgel emeltek szót a szegények és a kisemmizettek, a kiszolgáltatott emberek védelmében. Szegények alatt azonban a Zsoltárok könyvében sok helyen kegyeseket kell érteni, azokat az embereket, akik Isten rendelései szerint akarnak járni. Időnként a szegénység kifejezése, a kegyesség szinonímája is rokonértelmű szava a Zsoltárok könyvében. De nem csak az, hanem a tényleges szegénységet is jelenti. Jézus a kegyesség értelmében beszélt szintén egy alkalommal a szegénységről. A boldog mondások egyikében, midőn azt mondotta, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Kikről mondta ezt Jézus? Mit jelent ez a szegénység? Olyan szegénységet jelent, amikor az embernek nincsenek tartalékai. Minden napja harcot és küzdelmet jelent a talpon maradásért, aki rá van utalva mások irgalmasságára. De alapigényben van a szegénységet kifejező szó előtt egy jelző. Azt mondja Jézus, boldogok a lelki szegények. A kifejezés első hallásra nehezen érthető, ezért könnyen félreérthető is. Vannak, akik olyanokra értik, akiknek nincsen érzéke az emelkedett lelki életre. De hallottam már olyan magyarázatot is, hogy szellemi fogyatékosokra vonatkozna. Egyik sem igaz. Nos, Jézus egyikre sem értelmezte. Azokat jelenti, akik a Szentlélek vezetése alatt meglátták, hogy
semmiük nincs,
hogy önmagukban ők koldus szegények.
Mindenük, amik mégis van, az ajándékozó Isten szeretetéből fakad.
Akiket ilyen értelemben a Szentlélek szegényé tett. Aki ki tudja mondani azt, hogy Isten nélkül semmi vagyok, de Istennel képes vagyok mindenre. Minden megoldhatatlannak látszó emberi erőforrásaim szerint lehetetlennek tetsző feladatra. Mai igényben azt látjuk, hogy Isten beavatkozása révén nem csak a természet rendje változik meg, hanem az ember Istennel való kapcsolata és az emberek egymáshoz fűződő viszonya is. Istennel való kapcsolatában az ember megérti, hogy önmagában koldus szegény, nincsenek tartalékai, és nincs is mivel dicsekednie. Emberrel való kapcsolatában pedig helyreáll Isten igazságosság akarata. Akik eddig hátratételt szenvedtek, azok örvendezni fognak, mondja a próféta. Azt mondja Isten, ők szentnek vallják nevemet. Ez egyáltalán nem elvont fogalom, Istennek ez az ígérete, hanem nagyon is gyakorlatias. Isten szentsége nem más, mint az ő tulajdonságainak az összessége. Amikor a szent Isten közelségét érezzük, akkor Isten összes tulajdonságainak az egységét, összességét érzi meg az ember hitben. Akik nevét, lényét, Istent magát megszentelik, azok megadják azt, ami az övé, ami neki az ember részéről kijár. Amikor azt mondja Jézus az úri imádságban, szenteltessék meg a te neved, akkor azt kéri, hogy aki ezt imádkozza, a gyülekezet és mi, adjuk meg Istennek azt, ami neki jár. Ami az övé, emberi oldalról megtenni, megfogalmazni, mi az, amivel Istennek tartozom. Az ilyen ember Istent minden helyzetben Istennek, Úrnak ismeri fel. Ez egyáltalán nem természetes erényünk nekünk embereknek. Isten sokszor valamiféle szolgáltatónak képzeli el az ember. Láttuk, hogy Isten e világ gyógyulását munkálja. Ezért termékenyé és egészségesé akarja tenni világunkat. Most pedig másodszor azzal foglalkoztunk, szabaddá és igazságossá akarja formálni. Végezetül harmadszor értő szívet és hitet ad. Aki Isten nevét megszenteli, az tehát megadja neki azt, ami neki jár. Nagy a veszélye ugyanis annak, hogy mi emberek, olykor hívő emberek is, Istent nem Istenként tiszteljük, nem Istenként dicsőítjük. Hogy ez egy régi történet és nem a mai nemzedékünk nyomorúsága, azt mutatja Pál apostol rómaiakhoz írott levelének az első fejezete. Egy verset idézek belőle. Azt mondja az apostol, mert bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt. Azaz, tudtak Istenről valamit, de nem Istenként engedték be a hétköznapjukban az életükbe. Igen, sokszor úgy tartjuk őt számon, mint akinek kötelezően az lenne a dolga, hogy vészhelyzetekben, amikor nagy bajban vagyunk, előálljon, aztán eltűnjön, mert ha nincs baj, magunk is jól elboldogulunk. Úgy gondolkodunk, hogy amiképpen a cipésznek az a dolga, hogy a cipőnket megjavítsa, a gyógyszerésztől elvárjuk azt, hogy kiadja azt a gyógyszert, amit felírtak nekünk, úgy az Úristennek pedig az a dolga, hogy amit mi emberi erővel képtelenek vagyunk megvalósítani, abban úgy segítsen, lehetőleg abban a pillanatban és azonnal, ahogyan és amikor azt elvárjuk tőle. Azt várjuk el tőle, hogy ő legyen a mi meghosszabbított kezünk. Ez az az állapot, amikor Istent Pál apostol szerint nem Istenként dicsőítjük, hanem dologiasítjuk. Ez méltatlan hozzá. Megszomorítjuk őt, de mi hozzánk is méltatlan.
Na de hogyan lehet naponként tanulni, tudatosan is ránevelni magunkat arra, hogy Istent ne dologiasítsuk, ne valamiféle önzésünket teljesítő szolgáltatásnak tekintsük, hanem mindenek fölött lévő Úrnak. Hogyan lehet ezt megtenni? Mert a szándék biztos mindnyájunkban megvan. Erre, kedves testvéreim, a legmegfelelőbb módszer a hálaadás. Felismerni Istent a legkisebb, a legtermészetesebbnek tartott történésekben is. Bármiben, ami az életünket teljessé teszi. Abban, hogy látunk, abban, hogy hallunk, hogy mozgunk, és hogy a mozgás talán nem olyan fárasztó, valamilyen kezelés vagy útmutatás után, mint amilyen volt korábban, vagy akár emberi kapcsolataink terén, ha jó előmenetel adódik. Ezekért szabad hálát adni Istennek. Azokért a dolgokért, amelyeket általában természetesnek, magától értetődőnek szoktunk felfogni. Ha minden rendben van körülöttünk, az olyan természetes. Természetes, hogy együtt van a család. Természetes, hogy van valami az asztalon mindig. Természetes, hogy meleg lakásba mehetünk haza. Természetes talán az, hogy valakik számon tartanak bennünket. Családban, vagy távolabbi körben, ismerősök, barátok közösségében. Ez nem természetes. Szabad mindezekért hálát adni Istennek. Szedjük sorra ma, amiket az elmúlt napokban természetesnek tartottunk. Hagyjunk egy kis időt magunknak, és tényleg szedjük újhegyre, mi minden természetes nekünk. És azért adjunk hálát Istennek. Ha ezt megtesszük, akkor Istent Istenként tiszteljük. Adjunk érte hálát, és lássuk meg benne Isten értünk kegyelmesen munkálkodó kezenyomát. Mondom, ha ezt megtettük, akkor Istent Istenként dicsőítettük. Isten a világ gyógyulását munkálja. Ebben foglaltuk össze mai igénk tartalmát summásan. És mert ez így van, először is termékenyé és egészségessé akarja tenni világunkat, a mi hozzájárulásunkkal is, ahogy lehet. Másodszor szabaddá és igazságossá akarja formálni. És végezetül, azért, mert ez így van, értő szívet és hitet ad nekünk ahhoz, hogy Istent Istenként tiszteljük. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Ha teremtett világodra tekintünk, a legapróbb részletekben is benne látjuk bölcs isteni rendeléseidet. Megvalljuk, kezünk alatt romlott el szép világod. Igédből tudjuk, hogy az ember ellened való lázadása világodat is megrontotta. Köszönjük helyreállító munkádat, hogy új jeget és új földet akarsz, és te mindeneket újjáteszel majd. Köszönjük, hogy megújító munkád életünkre is kiterjed, és egy-egy letisztult gondolat, melyből nem maradtál ki, egy-egy apró odafigyelés a másikra, melyet te munkáltál bennünk, már most eljövendő országod előízét adja nekünk. Ahol gyógyulás, ahol emberi kapcsolatok épülése, egymás megértése történik, az már eljövendő országod előcsarnoka. Köszönjük, Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk, gyógyító hatalmadat, amelyet személyes életünkben, gyülekezetünk több tagjában is végbevittél az elmúlt napokban. Hála van bennünk ezért. Vidd teljességre bennünk üdvösséges akaratodat. Ahol gyászolók szerettük elveszítése miatt új reménységet nyernek, amikor a halál angyala így módon közel jön hozzánk, és önmagunk fogyatkozó erejére is emlékeztet bennünket, de bátorító jelenléted mindezekkel szemben erőt ad. Ott a te országod kezd már kiteljesedni. Áldott jelenlétedet kérjük gyülekezetünkre, egyházunkra, városunkra és népünkre e határokon belül és azok mellett. Oltalmazd kárpátaljai népünket a háború veszedelmétől. Az egymással szemben álló gyilkos fegyvereket némítsd el, és adj békességet, Urunk. akik pedig most megtámadottnak érzik magukat, őket vezesd jobb belátásra, hogy népükkel és népünkkel hűtlenül bántak azok, akiknek hatalom volt a kezükben. Aki téged befogadott az életébe, az érti és látja, hogy ugyanott és ugyanúgy nem folytathatja az életét ma, ahogy tegnap volt. Mert minden nap formálsz, minden nap tanácsolsz bennünket. Te mindig újat és tisztábbat adsz mennyei világodból és kegyelmedből, mint korábban. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 223. dicséretet. Rádai Pál énekét énekeljük. A 223. dicséret így kezdődik, meghódol lelkem, te néked nagy felség. jöjjetek, vegyük Isten áldását. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti. És olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, melynek vize el nem fogy. Amen.